Jó napot kívánok! A mai téma lesz az életmentés kötelessége. Legfontosabb vers és fejezet a Tórában, a zsidó vallásban, az Mózes 5. könyvében van, és ismert is ez a vers. És halljad Izrael, az örökkévaló Istenünk, az örökkévaló egy. Hogy Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Ez naponta háromszor mondja el a vallás a zsidó, és utána folytatja. A szöveg úgy folytatódik, miután az ember kijelenti, hogy az örökkévaló Istenünk, az örökkévaló egy, akkor utána az van, Vahavta Hashem Elokecha, b'chol levavcha, b'chol nafshecha, b'chol módecha. Szeresd az örökkévaló Istenetet teljes szíveddel, és teljes lélek, lelkeddel. Mit jelent az, hogy szeresd az örökkévalót teljes lelkeddel? Ez úgy van magyarázva, teljes lelkeddel, mondja a Talmud. Még akkor is, ha az életeddel kell fizetni a hitért, akkor is meg kell tenni, nem lehet megtagadni Isten, még akkor is, ha az ára az ember az életével fizet. Az egy nagyon kemény előírás, és sajnos a nemzedékek során nem egyszer és nem kétszer voltak olyan esetek, amikor a zsidó elé rakták azt a lehetőséget, azt mondtak, vagy meghal, vagy tagadnia kell a hitet, és nagyon-nagyon sok esetben úgy is tette, hogy elő van írva, ilyenkor azt kell mondani, hogy igen, vállalom, és tényleg meg is haltam. Ami azt jelenti, hogy ez a vallási előírás, a hit, az erősebb, mint az élet. Azt mondja, ez fontosabb, mint az élet. Igen ám, de ez nem a hit minden részletére vonatkozik. Ami azt jelenti, hogy ugye említettem múlt héten, hogy 613 parancsolat van a Tórában, a Bibliában, és nem mindegyikért vonatkozik ez az előírás, hogy ez akár az életével is kell, akár az életet fel kell áldozni érte. És ez az, amit a forrás anyagban rögtön az első idézet, ez egy talmudi idézet, és a Talmud azt a kérdést teszi fel, egy pár sorral előtte, azt mondja a Talmud, honnan lehet tudni az, hogy az ember, ha életmentésről van szó, akkor szabad megszegni a szombatot. Ugye a szombattartás a zsidó jogban, a zsidó vallásban egyik legfontosabb parancsolata. Miért van az egész szombattartás? Ugye Mózes első könyve elején már ez le van írva, hogy ugye úgy kezdődik a Biblia, az kezdetben teremtett Isten az eget és a földet, és 6 napon keresztül teremtett, a 7. napon pihent, és az Isten megszentelte a 7. napot, és aztán olvasunk a 10 parancsolatban, Mózes 2. könyvében, hogy azt mondta az Isten az 5. parancsolatban, hogy Zachor et yom ha-shabbat lekacsa, emlékezz a szombat napra azt megszentelni, 6 napon keresztül lehet dolgozni, 7. napon kell pihenni, azért, mert én is pihentem a 7. napon. Szóval a szombatnak az előírása az a lényege, hogy mi tanúskodunk, a zsidó nép tanúskodik, hogy Isten teremtette a világot azzal, hogy pihennek a szombati napon. Aki nem pihen a szombati napon, tagadja a teremtést, tagadja talán még már egész Isten létezését. Szóval ez egy nagyon szigorú előírás. Ugye a zsidó naptárban azt ismerni kell, a szombat az nem éjféltől éjfélig tart, hanem a minden nap az délután, nap lemente után, másnap csillagok feljöveteléig tart. Ami azt mondja, péntek délután, ha lemegy a nap, akkor kezdődik a szombat, és másnap este van vége a szombatnak, és ez télen elég furcsán néz ki, hogy péntek délután, mit tudom én, 3-4-kor már szombat van, de szombat délután 5-kor már nem szombat. Mindig ez azt mondja, estétől estig. Ugye jövő héten, hétfőn este van a zsidó új év, akkor megint naplementétől, hétfőn este kezdődik a zsidó év. Minden dátum a naplementétől kezdődik. Szóval ez egy nagyon szigorú előírás, és erre a Talmud felteszi a kérdést, hogy most hogy kell felfogni ezt a szigorúságot, talán életmentés is tilos lenne. És erre azt válaszol a Talmud, különböző válaszok vannak, az utolsó kettőt itt idézve van a forrásanyagban. Rabbi Simon ben Menasszia azt mondja, hogy onnan lehet tudni, mert 2 Mózesben az van írva, és őrizzék meg Izrael gyermekei a szombatot. Most őrizzék meg Izrael gyermekei a szombatot, azt úgy értelmezni, hogy nem csak a szombatot kell őrizni, ami azt jelenti, hogy nem szabad dolgozni, hanem mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy a szombat tartva legyen. Ami azt jelenti, nem csak az, hogy én tartom a szombatot, hogy én nem dolgozom, hanem nekem mindent meg kell tenni, hogy mások is tudják tartani a szombatot. És erre például úgy kell tenni, azt jelenti, hogy a Tóra azt mondja, hogy az ember megszeghet egy szombatot más valaki érdekében, hogy az még sok szombatot meg tudjon tartani. Mi azt jelenti, én megteszem a mindent annak érdekében, hogy a szombatok legyenek tartva, és ez úgy teszem meg, hogy a mostani szombatot megszegem, és az életét mentem, és ezáltal biztosítom, hogy még sok más szombat tartva legyen, ami azt jelenti, hogy olyan, mint egy kis befektetés, hogy érdemes egy szombatot megszegni annak érdekében, hogy sok szombat legyen megtartva. Ez a Rabbi Simon ben Menasszia-nak az álláspontja. Ami azt jelenti, hogy azért lehet megszegni a szombatot, nem az ember miatt, hanem a szombat miatt. Azt mondja, a szombatnak megéri az, azt mondja, ha a szombatot lehet megkérdezni, mondd, mi az álláspont, azt mondja, érdemes, mert tudom, hogy ezáltal sokat többet nyerek. Ez a Rabbi Simon ben Menasszia véleménye. Rabbi Júda mondta Smuel nevében, ha én ott lennék, akkor én mást mondtam volna. Mit mondtam volna? Az van írva a Tórában, tartsátok meg rendeleteimet, melyeket ha megtesz az ember, él általuk. Ami azt jelenti, akkor a Tóra egyértelműen kijelenti, hogy a parancsolatoknak a következménye az, hogy él általuk. És ebből egyértelmű, és nem meghal miattuk. Ez a Smuel álláspontja. Ez egy nagyon érdekes dolog, nem menjünk be ebbe, csak érdekes, hogy itt a Smuel, aki az egyik leghíresebb bölcs, nem kapja a rabbi titulust a neve mellett, többiek igen. Ez egy egész rendszer volt, hogy ki kapta meg a rabbi titulust, és ki nem. Smuel nem kapja itt a neve mellett. Szóval Smuel azt mondja, azért lehet megszegni a szombatot, mert nincs az a lehetőség, hogy a vallási előírások miatt az ember meghaljon. A vallási előírások csak biztosítanak, segítenek az embert az életében, de nem tudnak megakadályozni az ő életét. És ezért a szombat ütközik az életmentéssel, akkor természetesen, akkor itt a szombat félrelép, és fontosabb dolog az életet menteni. Ami azt jelenti, Smuel véleménye az, hogy nem kapcsolódik az, hogy ez a befektetés. Akár befektetés, akár nem, akár nyerünk ezáltal több szombattartás, akár nem, itt az életet kell menteni, és akkor ez fontosabb. És akkor ez a válasz a kérdésedre, hogy itt, ha az a lényeg életmentés, azt jelenti, akkor teljesen mindegy, hogy az illető tartja a szombatot, vagy nem. És erre a Talmud azt is mondja, Ráva azt mondja, hogy ez az utolsó Smuel, az a az a biztosabb. Ez az utolsó, azért az utolsó, mert a Simon ben Nasszia előtt még van 1, 2, 3, 4 más vélemény is, ezt a Talmud eleve nem fogadja el, de Rabbi Simon ben Nasszia, ez még félig el van fogadva, azt mondja a Talmud, azt mondja a Ráva, hogy a Shmuel az igazi. Miért Shmuel az igazi? Mert minden más, még Rabbi Simon ben Nasszia által is azt lehet mondani, hogy honnan lehet tudni, hogy meg lehet szegni egy szombatot egy nem biztos életveszély esetében. Szóval itt talán életveszélyes, talán nem. Azt mondja, talán igen, talán nem, akkor azt mondja, ha befektetésről van szó, akkor lehet, hogy rossz helyen fektettem itt be. A szombat szegés az biztos, de nem biztos, hogy itt nyerni fogok ez által egy életmentés, mert lehet az élet, hogy csak egy kicsit beteg, és nem életveszélyes. Ha pedig arról van szó, hogy az ember az fontosabb, mint a vallási parancsolatot, akkor természetesen akármi történik, itt az embert kell biztosítani. Ha a cél az ember, akkor mindent meg kell tenni, hogy az ember életben maradj. Ha a cél az, a több szombat legyen tartva, akkor csak akkor lehet megszegni a szombatot. Biztos vagyok abban, hogy ha nem szegem meg a szombatot, akkor az életem már nem fog tudni tartani a szombatot, mert már nem fog élni. Szóval a Talmud abban azzal van vége ennek a témának, hogy az utolsó Shmuel véleménye, Shmuel forrása az az igazi. A legtöbb kodifikátor tényleg Shmuel érvelését idézi, mert maga a Talmud is azt mondja, ez a biztosabb, hogy itt az élet, az ember itt a legfontosabb. Egy kodifikátor az a neve Sheiltot, ez egy babiloni szerző, Rabbi Achai, ő idézi Rabbi Shimon ben Nasszia véleménye. És a kommentátorok felteszik a kérdést, miért idézi Rabbi Shimon ben Nasszia véleménye Shmuel véleményével szemben, pontosabban nem szemben, mert biztos, hogy Shmuel véleménye az marad, miért kell neki idézni Rabbi Shimon ben Nasszia-t is. Most amit most fogunk csinálni, ez egy picit bemutat egy kicsit, mit ilyen Talmudot elemezni egy kicsit. Lehet elolvasni a Talmudot, és aztán egy kicsit elemezni. Csak egy picit elemezünk itt a különböző dolgok, és aztán majd átmegyünk tovább a Maimonidesben. Erre az van írva, hogy azért fontos neki Rabbi Shimon ben Nasszia véleményt is idézni, mert bizonyos dolgok lehet a Rabbi Shimon ben Nasszia érveléséből megtudni, amit nem lehet megtudni Shmuel érveléséből. Egyik már maga a Talmud is mondta, hogy amikor nem biztos, hogy az illető veszélyben van, akkor Shmuel érveléséből tudunk, hogy meg lehet szegni szombatot Rabbi Shimon érveléséből, nem. Egy másik eset, amit lehet tudni Rabbi Shimonben, mert Nasziától, és nem Shmueltől mondanak egyesek, ugye mi van írva a három Mózes versben, amit Shmuel idéz, hogy tartsátok meg rendeltemet, még ha megtesz, az ember él általuk, az ember. És erre egyes kommentátorok azt mondanak, az ember azt jelenti, aki már megszületett, az már egy teljes jogú ember, de ha még nem született meg, nem született magzatért, talán nem lehet megszegni a szombatot, mert ő még nem ember. De Rabbi Shimon ben Nasszia érvelésével azt is lehet tudni, mert mindenképpen ez egy jó befektetés, mert ami majd idővel ő is fel fog nőni, meg fog születni, és fel fog nőni, és ő is fog tartani a szombatot. És ezért fontos neki idézni Rabbi Shimon érvelését is, mert valamikor innen lehet tudni. Van egy másik próbálkozás, de az el van vetve, hogy talán Rabbi Shimon által csak szombatot lehet megszegni, mert ez ugye írva van, hogy mindent meg kell tenni a szombat érdekében, de esetleg más vallási előírásoknak nincs ez írva, és ezért talán csak a szombatot lehet megszegni életveszély esetében, de más esetek, mint kóser étkezés, vagy más dolgoknál nem. De ha arról van szó, hogy éljen általa, akkor az minden esetre vonatkozik, ez nincs elfogadva, mert a kommentátorok bebizonyítanak, hogy Rabbi Shimon nem úgy fogja fejlődni egy különleges előírás szombatnál, hanem ugyanúgy, mint a szombatnál azt mondom, érdemes megszegni a szombatot, mert ezáltal többet nyerek, aztán ez ugyanígy más esetben is. Érdemes ettől nem kóser tenni, és utána, mert utána fogok tudni sok esetben kóser tenni, vagy érdemes ezzel más micvánál is. De a legfontosabb az, amit előbb elmondtam, ami a különbség a két dolog között, hogy nem csak hol, mikor, mit lehet tudni, hanem az egész, az alapelv. Miért lehet megszegni a törvényt, amikor életveszély van? Rabbi Simon azt mondja, a törvény miatt lehet megszegni a törvényt, azt mondja, megéri a törvénynek, Smuel pedig azt mondja, hogy az ember miatt is. Ez a dolog lényeges. Egyes kommentátor még hozzátesz, hogy ha azt mondjuk, hogy a Biblia azt mondja, hogy a törvény által él általuk, és ezzel a Biblia azt mondja, hogy a lényeg az, hogy az ember az a legfontosabb, amikor én megszegem a szombatot például életveszély esetében, akkor én nem szegtem meg a szombatot, én megtartatom a szombatot. Azt jelenti, a vallási előírásnak a lényege az, hogy az ember képes legyen élni, és amikor meg kell szegni a törvényt az ember életében, az olyan, mint a megtartatom azt az előírást. Szóval ez az egyik talmudi forrás ebben a témában. Most következik két idézet Maimonides írásából, egy rövidebb és egy hosszabb. Az első általánosság az egész hitről beszél, ugye azzal kezdi a Tóra alapjainak szabályaiban, 5. fejezet 1-es paragrafusban, hogy amit előbb elmondtam, hogy mivel a Biblia előírja, hogy szeretni kell az örökkévalót teljes lelkeddel, illetve más hasonló utalások van a Bibliában, ezért bizonyos esetben az embernek fel is kell áldozni az életét. És erre, ami nagyon fontos itt, a 2-es paragrafus, hogy három olyan dolog van, három olyan vallási előírás van, ami erősebb, mint az élet. És mi ez a három dolog? Az egyik a más istenek imádása, a tiltott szexuális kapcsolatok és a gyilkosság. Ez a három dolog, ami nem lehet hivatkozni arra, hogy életveszély volt itt, és muszáj volt valamit tenni, hanem ez fontosabb, mint az életveszély. Minden más esetben meg lehet szegni azt a törvényt, amiről épp útban van. És erre a hármas, ez egy további különleges, hogy ha arról van szó, hogy más törvényekről van szó, de a célja a hittagadás. Ugye valamikor a hittagadás azzal lehet rákényszeríteni a másik emberre a bálványimádással, és valamikor más dolgokat próbálunk bizonyítani, hogy tessék, itt hitet kell tagadni, egyel valamit, amit nem kóser, és ezáltal tagadjál meg a hitet. Ha a cél a nem kóser étkezés, a hittagadás, akkor szintén minden vallási előírás olyan, mint a hittagadásnak számít. De ha nem erről van szó, hanem más eset, akkor lehet megszegni a törvényt. A bálvány imádó azt jelenti, hogy az egyisten hitet megtagadni, és szobor, vagy ilyesmihez lehajolni. Miért van odaírva a bálvány imádó kényszerét? Mert ez a történelem sorából. Ugye minden eset, amit le van írva, az itt konkrét esetekből jött. A zsidó történelem során voltak mindig bálványimádók, akik próbáltak rákényszeríteni a zsidókra hittagadás, vagy egyes parancsolatoknak a tagadása. Jó, akkor ezt Maimonides itt összefoglalta nekünk, hogy három parancsolaton kívül minden más meg lehet tagadni, ha kényszerhelyzet van. Most nézzünk meg a következő részben, és itt már részletesen foglalkozunk a életmentés, és akkor itt konkrétben rá is fog térni a gyógyításra, és hasonló dolgokra. Ez a szombat szabályiban második fejezet, ugye, és ebből is lehet látni, ahogy milyen fontos az az előírás, hogy valamikor meg kell szegni a szombatot, hogy a szombat szabályaiban van, az, ha jól emlékszem, 27 vagy 28 fejezet. De az, hogy ezeket meg lehet szegni, az, hogy ezeket meg lehet szegni az életveszély miatt, azt nem a végére hagyta Maimonides, hogy ezek az előírások, és ezek ekkor és ekkor lehet megszegni, hanem mielőtt felsorolja, mi mind nem szabad szombaton csinálni, erre azt kezdi. Mielőtt bármit mondok, tudjátok, ha életveszély van, akkor ez nem érvényes. Ugye Maimonides tartott attól, hogy valaki még csak a negyedik fejezetnál fog tartani, vagy a 14. és nem fogja tudni, de a végén az van éve, meg lehet szegni a szombatot életveszélyért. És ezért azzal kezdi, hogy egy percig ne legyen kételyes az, hogy meg lehet szegni a szombatot a életveszély esetén, gyógyítás, vagy bármi hasonló. És aztán azt mondja, mivel ezt már tudunk, akkor kezdjünk a részleteket megnézni. És azt fogunk látni, ugye azt már a Talmudból tudunk, hogy nem csak a biztos életveszély, hanem még akar is, ha nem biztos. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, ami azt jelenti, az ember egy percig ne kezdjen itt felmérni, mennyire veszélyes. Ugye mi a legjobb bizonyíték, hogy az ember veszélyben van? Ha nem teszünk semmit, és meg fog halni, ez egy bizonyíték, hogy 10 perccel ezelőtt nagyon nagy volt a veszély. Ugye ez a legjobb bizonyíték. Minden más, az tudja bizonyítani 70-80-90%-ra biztos, ha nem teszünk semmit, az illető belehalt a sebeiben, akkor biztosan, ez a legbiztosabb bizonyíték az illető veszélybe volt. Ezt akarja a jogit hangsúlyozni nekünk, ha ne próbáljunk biztos lenni. Ha úgy tűnik, vagy a félig úgy tűnik, akkor már annak vegyünk, hogy ez életveszélyes. Például, ugye az egyes paragrafus, hogy olyan beteg van, aki veszélyben van, akkor mindent szabad tenni érte, ha egy orvos, szakavatott orvos azt mondja, hogy ő veszélyben van. Most ez egy kicsit korlát, ez egy nagyon komoly korlát, ha mindig ragaszkodni kell szakavatott orvoshoz, akkor mi van akkor, ha nincs orvos, vagy ilyesmi. És erre folytatja, hogy mi van akkor, ha nem vagyunk biztos benne, hogy veszélyes, vagy nem veszélyes, akkor szintén lehet már megszegni a szombatot. Azt jelenti, ha az orvos mondja, akkor ez egy biztos dolog. Ő megállapítja, hogy itt veszély van, de ő nincs itt, akkor nélküle is, ha úgy tűnik, akkor ezt meg kell tenni. Ami szintén ebben egy hasonló kérdés, ami felmerül, hát mi van akkor, ha két orvos van? Az egyik azt mondja, hogy az illető veszélyben van, a másik azt mondja, hogy nem. Akkor most szabad nekünk állást foglalni, nekünk laikusoknak. Legalább nekem, elnézést. Laikusnak nekem szabad-e állást foglalni abban, az illető veszélyben van, vagy nem? És akkor megint, mikor fog kiderülni, hogy az illető tényleg veszélyben volt-e, vagy nem? Ha meghal, akkor biztos, hogy veszélyben volt. Akkor megint ez olyan, mintha igaz, az egyik orvos azt mondja, hogy biztosan tudom állítani, hogy az illető nincs veszélyben van. De a másik azt mondja, hogy igen, erre azt mondjuk, nem lehet itt kockáztatni a helyzetet, és akkor már is meg lehet szegni a szombatot. Ez nagyon fontos dolog, mint hogy nem szabad egy percig kezdeni felmérni a helyzetet túlságosan. De ugyanakkor, hogy miért említi egyáltalán, mint az orvos, ha nincs szükség orvosra, hogy nem szabad itt szubjektív dolgokat itt azt mondja, bármire mondani, hú, ez már nagyon veszélyes. Ha fáj a kis ujjam, hú, ki tudja, mi lehet ebből. Ami azt jelenti, mégis olyan dolog kellett legyen, hogy ha lenne itt egy orvos, akkor ő is olyasmit mondana. De nem lehet mindenre mondani, hú, ez életveszélyes lehet. Emlékszem, hogy gyerek voltam, és péntek este volt, ugye péntek este nagy szombati vacsora van, és akkor a nagybátyám nálunk vacsorázott, és sokat evett. És aztán, amikor vége lett az étkezésnek, egyszerűen egy kicsit rosszul érezte magát. Jaj, jaj, mi van velem? És akkor nagyon megijedtünk, azt mondja, miért túl sokat ettél, vagy rosszul vagy? Nem tudom, de rosszul érzem magamat. Én erre velünk szemben ott élt, a fújjalakban velünk szemben élt a pápai rabbi, ugye a háború előtti volt a rabbi a pápán, azt mondja, hogy gyorsan menjünk át a rabbihoz. És akkor átmentünk, és akkor vettünk a rabbi, azt mondja az apám neki, hogy figyelj, a sógorom nálunk vacsorázott, és ilyen rosszul van, de nem biztos, hogy most az étkezést, hogy túl sokat evett, és egy kicsit nehéz neki, hogy esetleg most mit tegyünk? Rám, és a rabbi nagyon ilyen szigorúan ránézett az apámra, ugye? Mentőt már hívtál, ugye? Azt mondja, nem, azért jöttem kérdezni. Előbb hívjál mentőt, utána gyere vissza, hogy megtárgyaljunk a dolgot. Ugye ez pont ez az eset, hogy nem, ne kezdjünk itt, nem menjünk a rabbihoz, most tudni, hogy most veszélyes vagy nem veszélyes, és mindjárt ki fog derülni, hogy veszélyes vagy nem. Először hívjál a mentőt, utána akkor gyere vissza, hogy megbeszélünk pontosan, hogy nézett ki, hogy kellett volna tudni, hogy veszélyes vagy nem veszélyes. Akkor gyerek voltam, és akkor gondoltam, milyen jó az apám elhozott, akkor tanultam nagyon sokat, olyan szigorúan nézett az apámra, menjél be gyorsan innen, először hívjál a mentőt, aztán gyere vissza. És ez a ugyanígy a szombatszegésnek, ugyanígy, mint bármilyen más vallási előírás, ha arról van szó, hogy talán az illető vesző, vagy bármit, mindent meg kell tenni érte, mindent meg kell tenni érte, hogy biztos, hogy ne legyen vesző. Tényleg, mi lett a vége? Jött a mentő, és azt mondta sokat, evett, 10 perc múlva már jobban volt. Semmi, ez nem jelenti azok, most visszamenőleg kiderült, hogy megszegtünk a törvényt fölöslegesen. Nem, mi megszegtünk a törvényt azért, mert úgy tűnt, hogy életveszély van. Hál' Istennek, hogy nem volt életveszély. Ugye, ilyenkor nem kell imádkozni, adjan Isten, hogy tényleg veszélyben legyen, hogy jó tettünk, hogy megszegtünk a törvényt. Nem, adjan Isten, hogy fölösleges legyen ez az életveszély. A szombatszegés. És ezt még több oldalról lehet fokozni, ugyanezt, mert ugye ez azért olyan fontos hangsúlyozni, igaz, itt csak a szombatról, de hasonló lehet bármi más esetben egy betegnél, hogy nem szabad semmiféle vallási szempontokat beszámítani az orvosi ellátásban. Például nézzünk meg a 2. paragrafus. Itt arról van szó, hogy egy olyan kezelés van itt, ami 8 napos. Egy 8 napos kezelés. Most szombat van. Ha kezdünk ma, ez olyan kezelés, ami szombatszegés. Ha ma kezdünk, akkor a mostani szombatot fogunk megszegni, és a következő szombatot is, mert így van 8 nap. És erre jobb lenne, ha megvárjunk a vasárnapot, és akkor csak egy szombatot meg fogunk szegni a következő vasárnap. Megint természetesen azt mondja itt Maimonides, hogy nem lehet ilyen szempontokat beszámítani az életveszélyben. Az élet, azt mondja, ha gyógyítani kell, akkor tegyünk meg mindent most. Ha van szombat, akkor szombat. Egy szombat, két szombat. Nem szabad, hogy az orvos olyan szempontokat számítson be a kezelésben, ami jobb, ami nem orvosi szempont, hanem más szempont. Ez nem, ha életveszély van, vagy gyógyítani kell az embert, akkor csak azt kell figyelembe venni, ami orvosi. Mi a legjobb az embernek, mit kell tenni érte? Nincsenek más szempontok. Természetesen fölöslegesen megszegni a törvényt, arról nincs szó, de halasztani egy kezelés, hiába nem biztos, hogy olyan nagy gond az. Nem szabad halasztani. Halasztani csak akar lehet, hogy ez orvosi szempont. Ugye arról nem is kell beszélni, akkor most jelenti, azért halasztani, mert szabadságra kell mennem, vagy hasonló, az természetesen nem jöhet számításba, mert még valási szempont se lehet, és a saját kényelem az pláne, hogy nem lehet. Ezért mondom, hogy itt konkrét a szombat körül van kiépítve, de minden egyes elvit nagyon egyszerűen lehet lefordítani sok más esetre, és akkor itt a fontos tanítások. Egyik Respanzunk könyvben írva van, hogy ha az embernek választani kell két orvos között, akkor akkor az se szempont, hú, én zsidó vagyok, ő is zsidó. Én zsidó, én egy vallásos zsidó vagyok, ő is egy vallásos zsidó, szombattartó zsidó, vagy tartja a törvényeket, vagy nem. Ha orvosról van szó, akkor csak egy szempont van. Jó orvos is, tudja, csinálja a munkát jól, csak ez a szempont kell legyen. Mint egy plusz szempontot se szabad bekalkulálni, hát még zsidó is, vagy még vallástartó is. Miért? Mi a hátrány abban? Ha két jó orvos között azért döntöttem mellette, mert ő még vallástartó is, az a probléma, hogy ha kezdek ezt szempontként felhasználni, és mi van akkor, ha ő majdnem olyan jó orvos, de pedig az a szempont, hogy a vallástartó az megvan. Akkor az ember azt mondja, hogy picit el lehet nézni, és az már természetesen nem jó. És ezért azt mondom, semmi más szempontot nem szabad itt figyelembe venni, csak az, hogy jó orvos vagy nem. Ez megint olyan dolog, ami szintén lehet lefordítani sok más esetre, hogy semmi körülménynek között nem szabad más szempontot nézni, a gyógyításról van szó, vagy gyógyulás, most a paciens oldaláról, vagy az orvos oldaláról, csak azt szabad nézni, hogy mit orvosi szempont, más nem is szabad bekalkulálni, mert igen, akkor már utána kaphatnánk egy tordított képet, amikor az ember kicsit többet tesz ilyen mellék érveléseknek. A harmadik paragráfus. Ha meg kell szegni a szombatot, akkor ne keresen az ember kiútat. Ugye például a kiskorú gyereket fel kérnem. Vagy én mást kérnem fel. Én megkérnem a feleségem, megkérem a kiskorú gyereket, megkérem őt. Az a lényeg, hogy én ne szegjem meg a szombatot. Az megint egy rossz dolog lehet, mert megint időt lehet veszíteni, ameddig lesz itt valaki, aki fogja felvállalni, hogy ő lesz az, aki meg fogja szegni a szombatot. Az megint egy rossz dolog, mert megint itt, ha életmentésről van szó, gyógyítani kell, életet kell menteni, akkor nem szabad más szempont legyen. És ezért az van írva, hogy nem csak ott nem szabad keresni, hanem fontos is, jobb az is, hogyha a főrabbi fog megszegni a szombatot. Ez azt jelenti, hogy nem azt kell nézni, ki más lehet, hanem mindenki azt mondja, én leszek az, aki meg fogja szegni a szombatot. És ez szinte megerősíti az, hogy nem lehet itt más szempontot nézni, hogy azt mondja a főrabbi a Samesznak, vagy valami templomszolga, tessék te menni és megtenni. Nem, a rabbi legyen az. És erre is voltam a szemtanúja, egy hasonló történetnek. Gyerek voltam, egyszer bejöttünk a zsinagógában az apámmal, szombat reggel, és első emeleten voltunk, és valaki jött szólni, hogy lent a földszinten valaki szívinfarktus volt, vagy valami ilyesmi, és akkor itt kicsit ilyen, mit tegyünk? Most lényegében nem a kérdés nem tényleg nem az volt, hogy mit tegyünk, mert mindenki tudta, mit kell tenni, csak egy kicsit így ilyen sok volt, csak épp a rabbi bejött, és látja, hogy az emberek néznek, hogy mi van? Azt mondja, valaki előtt, akkor a rabbi volt az, akinek sikerült az első a telefonhoz jutni, és a mentőt hívni, mert ő emlékezett arra, hogy neki a legkevésbé szabad gondolkodni. A másik ember kezdi mondani, most hol van, mit kell, hogy kell, és hát tényleg a rabbi volt az, aki első jutott a telefon az életet, életmentés céljából. Szóval ez is egy nagyon fontos hangsúly, hogy ha életveszélyről van szó, az ember ne adjan át a tiszteletet valaki másnak. Ú, milyen nagy dolog, akkor tessék, megkérem őt, hogy ő tegye meg. Hanem mindenki igyekezzen, ő legyen az, aki ezt meg fogja tenni. Aztán nézzünk meg a 9. paragrafus. A cím itt nem stimmel, mert a cím, az alcím itt a tizedikre erre vonatkozik. Itt az a furcsa, az a különleges esetről beszél, hogy teszünk valamit egy beteg érdekében, Csak kérdés az, hogy utána a nem beteg is tudja élvezni, az egészséges ember is tudja élvezni a szombati munkát. Ugye az előírás úgy szól, ha a szombati munka olyan szigorú tilalom, hogy még az is tilos, ha valaki elfelétkezett és megtette, akkor az sem biztos, hogy azt lehet élvezni. Ha már megtette, akkor már lehetséges. Mindenképpen itt az a kérdés, hogy mi van akkor, hogy valaki megszegte a szombatot, mert szabad volt. De megmaradt. Például Maimonides azt az esetet hozza fel, amikor betegnek főznek szombaton. És természetesen a beteg akar mindent szabad, ugye másképp a szombaton nem szabad főzni, és megmaradt. Mennyit tud már a beteg enni? Csak kérdezett, utána jöhet a család, többi családok azt mondja, friss étel, akkor lehet enni. Egyébként másképpen szombaton nem lehet friss étel, csak úgy van szombaton meleg étel, hogy péntek délután főztünk, és tüzen hagyunk, és akkor itt szombaton le lehet venni a tűzről. De rátenni a tűzre szombaton nem lehet. Ugye ebből lett a zsidóknál a sólet, szombati étel, mert a sólet az olyan, amit ráteszünk a tűzre péntek délután, és másnap szombat délben leveszünk, és akkor így az igazi sólet. Másképpen nem lehetne friss étel, vagy meleg étel. De most ebben az esetben teljes friss étel készült szombaton, és még szabad is volt. Itt az a probléma, hogy és itt nagyon kell vigyázni. Egyik oldalra azt mondjuk, ugye a betegért mindent meg kell tenni, de nem szabad az főzni 50 embernek, mert van egy beteg. Ugye? Ma van egy beteg, akkor tessék 10 kiló húst 50 kiló krumplival, hogy mert van egy beteg ember, ez természetesen nem lehet, és ezért, ha megmaradt, ha olyasmiről van szó, mint mit főztem, csak ugye akkor lehet, hogy eleve többet főztem miatt, akkor az nem lehet. De arra van szó, hogy egy cselekedet, mondjuk például levágni az állatot, az teljesen mindegy, most a betegnek kell egy deci belőle, egy deka belőle, vagy ilyesmi, akkor ez lehetne. Ez itt egy kicsit a dolog másik oldal. Egyik hangsúlyoztunk az, hogy ugye életveszély céljából, életmentés céljából bármit lehet tenni, igen ám, de ne essünk át a másik oldalra, ha beteg van a környéken, akkor bármit már lehet tenni. És erre azt mondja, nem. A betegért, de kizárólagosan, de csak a betegért szabad megtenni, és vigyázni kell, nehogy a másik oldalra tegyünk valami többet, mint ami kellett. A Respanzum irodalomban sokat foglalkoznak azzal, hogy tényleg most milyen messzire lehet elmenni azzal a címszóval, hogy életveszély, vagy kételyes életveszély, ami azt mondja, hogy ezt is szabad. Akkor így azt lehet mondani, hogy szabad, ugye most vegyünk egy olyan helyzet, hogy azt mondja az ember, hogy szabad mindig főzni szombaton, mert talán valaki beteg lesz. És akkor épp lesz friss étel itt mellette. Vagy ilyen hasonló dolog, azt jelenti, ha azt mondom, hogy bármit lehet tenni a beteg érdekében, és még akkor is, hogy nem biztos, hogy életveszélyes, nem biztos, hogy lesz valaki, aki beteg. De ha igen, akkor jó, hogy főztünk előre, vagy ilyesmi. Csak itt a Respanzum irodalomban arra jutnak, és ez a pontos megfogalmazása a dolognak, hogy életveszély csak akkor van, ha az életveszély jelen van. Ugye szombaton nem lehet utazni. Én nem lehet utazni. De azt mondja, hogy jó, én utazok le a Balatonra, ugye természetesen nyár van, nem télen, és ha ott vagyok, akkor utána, mit tudom én, valaki szükség van, hát orvos, aki jó, ott vagyok. Nem, most én itt vagyok Budapesten, és itt rám nem tartozik beteg. Én nem tudok betegről, akkor olyanak számít, mintha nincs beteg, nincs életveszély. Ha valaki van jelen, csak nem vagyok biztos, hogy milyen az állapota, akkor azt mondom, kételyes is esetben is szabad megszegni. De ha kételyes, hogy valaki van-e vagy nem, talán, ha elmegyek 100 kilométerrel arrébb, talán ott fogok találni valakit, az nem, már nem számít. Mert azt mondja, vigyázni kell, nehogy ezt a címszót, életveszőt használjunk mindenre, és még éljünk vissza ezzel a dologgal. Egyik oldalra azt mondjuk, ez egy nagyon szigorú előírás az életmentés, de a másik azt mondja, hogy csak az életmentés, és csak amikor konkrét esetről van szó. A tizedik paragrafus, ez egy fontos előírás, úgy megint itt szombatról van szó, de természetesen a zsidó jog sok-sok más területre is vonatkozik ez. Ugye eddig szó volt egy olyan betegről, aki életveszélyes, vagy talán életveszélyben van. Mi van akkor, ha egy olyan betegről van szó, mint tudunk biztosan, hogy nem életveszélyes, de mégis szükség lenne tenni érte bizonyos dolgokat, könnyíteni rajta, ilyen-olyan, és erre azt mondjuk, hogy maga megszegni a törvény nem lehet, de kisebb vallási előírásokat meg lehet szegni érte. Például, ugye természetesen a szombatnak az előírása, a szombati pihenés, az zsidókra vonatkozik, a tíz parancsot is úgy van benne, vagy Samru Bnei Yisrael lesz a sábat, a zsidók tartják a szombatot, az Isten nem várja el, hogy az egész világ állja meg, azt mondja a zsidóknak, ti ne dolgozzatok a szombaton. Mi azt jelenti, hogy elvileg bármit lehetne csinálni szombaton úgy, hogy megkérje, hogy nem zsidót, hogy tegyen érte. Azt jelenti, hogy én nem dolgozok, de ott állok, hogy tessék most megnomni ezt a gombot, tessék ezt írni, tessék ezt csinálni, tessék ezt. És akkor én nem csináltam semmit, de én megkértem valakit. Most aki ismeri, van erre egy jidis kifejezés, ez még itt Magyarországon is használva volt a zsidó között. Shabbos Goy. Shabbos Goy azt jelenti, hogy azért van szükség erre a nem zsidóra a Shabbos miatt. Most igaz az, de Shabbos Goy sok esetben lehet, de nem az összes, a legtöbb esetben nem lehet. És pont erről van szó, hogy a tizedik paragrafusban bizonyos dolgot lehet egy nem zsidó által csinálni, de az összes többi dolog, ha nekem kell pihennem, akkor nem szabad mást sem megkérni arra, hogy ő tegyen értem, miattam valamit. De mivel itt beteg az illető, nem, szó sincs arról, hogy életveszélyes. De mivel beteg, ezért például nem zsidó által bármit lehet csinálni neki, illetve sok más előírása van. Ugye a zsidó jogban a két részre oszlik, vannak a bibliai előírások, és vannak a rabbinikus előírások. A rabbinikus előírásokat a legtöbbet lehet megszegni egy nem életveszélyes beteg miatt is. A bibliai előírások az csak életveszélyes esetben. Ugye Izraelbe, ahol nagyon sok, nem igen, nagyon sok, majdnem az összes orvos a zsidó, ott nagyon erősen felmerül ez a kérdés, hogy hogy van a szombati orvosi ellátás. Most természetesen ugye a szombat az hétvége van, a normál minden a más, amit nem kell szombaton kezdeni, akkor természetesen az ember nem szombaton jár orvoshoz. De akkor lényegében a kérdés az, hogy kórházban. Mert ha életveszély, hívnak a mentőt, akkor természetesen menni lehet, és nem kell kikérdezni. Mondd, és honnan tudod, hogy életveszélyes? Az természetesen erről nincs szó. De valaki kórházban van, és már nem minden beteg kórházban, hál' Istennek nem minden beteg életveszélyben van. Akkor azt jelenti, akkor esetleg szombaton nincs ellátás a kórházban. Szóval itt a kérdés itt, és a kérdés nagyon-nagyon sok részletre tér ki. Például mondjuk az ugye sok mindent lehet csinálni szombaton, ami nem szombatszegés. Mondjuk az orvos ilyen rutinból minden reggel itt végigmegy és megnézni a betegeket, akkor itt semmi probléma nincs, azzal ez nem szombatszegés. Igen ám, de általában az orvos megjegyzéseket szokott leírni, azt mit tudom én, mit láttad, hogy ha nincs semmi, akkor azt írja, hogy minden rendben van, vagy ilyesmi, akkor szabad, vagy nem szabad? Most ezt lehet este is, szombat este is lehet megírni, igen ám, de szombat este lehet, hogy nem fog emlékezni rá. Szóval lényegében ilyen is hasonló kérdések merülnek fel a kórházban, hogy olyan dolgok, mondjuk egy életveszélyes beteg mellett, olyasmi, ami nem szükség. Mondjuk szükség van a kezelése, de a felírni pontosan mi volt, az már nincs szükség, az már nem a életmentéshez tartozik. Csak azt lehetne mondani, jó, csináljunk neki mindent, akár műtet, akár mindent, semmi papír nem készül róla, és akkor természetesen a rabik arra a konklúzióra jutottak, hogy ez is életveszélyes. Ha semmi papír nem készül, akkor az is életveszély. Előbb-utóbb keverik, valaki nem tud valami fontos adatot, és nem lehet tudni még az a fontos adat, ami vasárnap, vagy hétfőn, vagy kedden szükség lesz tudni, akkor ez mind már az életveszélybe benne lehet. Tehát túl szélesen nem lehet ezt értelmezni, mert akkor bármit lehet mondani, ugye, hogy a kórház működése ez fontos. És ez egy bizonyos úgynevezett vallásos kórházakban, ugye, mert Izraelben ugyanúgy a hivatalos, ezt említettem a múlt héten is, a vallási törvények, azok nem az állami törvények. Az állami törvény, az Izrael, ez a demokrácia, a vallás az nem része. A vallási előírások azok nem része az állami törvények. De természetesen biztosítva van a lehetőség mindenre. Ezért állami kórházakban akkor az úgy megy, ahogy megy. De bizonyos vannak olyan magánkórházak, vallási kórházakban, ahol egy picit jobban próbálnak erre figyelni, csak van egy része a dolgoknak, amit tényleg nem zsidóval van megoldva. Azt szerintem, ha túl szélesen értem, bármit lehet leírni szombat, vagy ilyesmi, ez egy kicsit túlzás, akkor vannak olyan dolgok, amit már szombaton nem zsidóval történik, de természetesen nem szabad, ahogy említettem már előbb, nem szabad túlzásba vinni ezt, és mindent próbálni átadni. Nem zsidónak pont ezt mondtunk előbb, hogy amikor meg kell szegni a szombatot, ne keressünk kiútat. Akkor itt a kettő között. Emlékszem, egy ilyen 25 évvel ezelőtt volt ez, és ebből egy nagy botrány is volt. New Yorkban volt, ugye New Yorkban van, ugye mentőszolgálat, az biztosítva van, de van egy ilyen külön zsidó mentőszolgálat. Önkéntesekből áll, akik mindig, ugye az előn az, hogy mindig a környéken van, nem kell túl messziről jönni, és mindig a környéken van, és ezért sokkal gyorsabban jutnak el a beteghez, mint az állami mentőszolgálat. Jó, lehet, hogy nem, itt nem órák különbség van, de valamikor ez 1-2-3-5 perc nagyon sokat számít. És ezért ez talán 40 évvel ezelőtt kezdődött, és most végig most már nagyon sok helyen van. Ez magán zsidó mentőszolgálat, ez zsidó negyedekben. És nagyon sokszor van természetesen, ott szombaton van beteg, vagy ilyesmi, természetesen ugyanígy működik szombaton, mint hétköznap, ez nem kérdés. Erre volt az egyik rabbi, aki azzal a kifogással élt, azt mondta, ugye mivel itt ez egy zsidó mentőszolgálat, és ugye be van osztva, van aki, mit tudom én, délelőtt, valaki délután, önkéntes minden más mellett, de mégis neki jut mindig az a pár óra, délután, este, vagy ilyesmi, azt mondja, hogy elvileg lenne valaki, egy olyan apa, aki mindig péntek este neki jut. Azt mondja, hogy mit lát a gyerek otthon, az ő apja minden szombaton utazik. Minden péntek este utazik, és csak mit, hogy késő este jön haza, és akkor tartja meg a szombati étkezés, mondja az áldás a borra, és minden. Azt mondja, milyen nevelés ez a gyereknek, amikor a gyerek azt látja, hogy minden szombaton az apja megszegi a szombatot. egyszer azt mondta, hogy ez nem, nem jó dolog, hogy szombaton nem szabad ez működjön. Ez, mert ez egy rossz hatása van a gyerekeken. Ez volt az egyik rabbi úgy érvel, és hú, nagyon nagy botrány volt ebből, mert ugye az alapján, amit most tanultunk, az teljesen ellenzi ezt az egészet. Azt mondta, nem, ha életveszélyről van szó, mit lát a gyerek? A gyerek azt lát, hogy az apja feláldozza a szabad idejét, ugye már senki nem dolgozik péntek este, az apja feláldozza a szabad idejét, feláldozza a szombatot annak érdekében, hogy az életet akar menteni, akkor ez nem egy negatív üzenet a gyereknek, a pont fordítva egy pozitív üzenet, mert mindenki jobban örül otthon lenni a családjával, és nem kórházba rohanni, és ezért ez így nem lett elfogadva, csak annival módosították egy kicsit, mert a törvény azt mondja, és ez nem ebben a fejezetben van, ez Maimonides kitér erre máshol. Most vegyünk például ezt az esetet New Yorkba, akkor itt van a zsidó mentőszolgálat Brooklynba, aki viszi a beteget egy Manhattani kórházba. Természetesen szó sem. Kérdés nincs, életveszély van, vagy kételyes életveszély, mindegy, szabad neki, szabad oda menni. Igen, ám, de amikor befejezte, szállította a beteget a kórházban, akkor most mi? Most ugye elvök, befejeztem, akkor szeretnék hazamenni. Elnézés, de hazamenni az már nem életveszélyes, az kényelmes, de nem életveszélyes. És akkor hazamenni elvileg nem lenne szabad. Ugye, ami azt jelenti, hogy akkor péntek estétől szombat estig, akkor mindig, minden esetre kellene egy másik embert, mert mindenki csak a kórházig el fog jutni, és utána ott fog maradni. Ugye, mert elég messze van ahhoz, az ember gyalogoljon haza. Akkor itt két szempont van. Az első szempont az, ami miatt azt mondjuk nem, szabad neki visszautazni is, mert ez az életveszélynek a vége. Pontosabban nem a vége, igen, az életveszélynek a vége, mert ha nem enged meg neki, hogy menjen haza, akkor nem is fogja vállalni elmenni a kórházba. De azt akarsz biztos lenni, hogy mindig lesz egy önkéntes, aki péntek este fel fogja áldozni a szabad idejét, akkor meg kell engedni neked, menjen haza. És erre egy külön talmudi rész van erre, hogy sokszor meg kell engedni a másik felét is, mert ha nem, akkor nem fogod megkapni az első felét. Az ember szívesen vállalja az első felét, ha biztosítva van neki, hogy tudjon hazamenni. Az szerint, hogy ez az életmentésnek a vége. A másik szempont, mert még fontosabb szempont, és egyszerűbb, hogy szükség van a mentőkocsira, és szükség van az embere is. Mert nem lehet az összes embert elküldeni. És mi van akkor, ha egyszer hétre vagy egyik péntek eset, vagy szombat reggel túl sok eset van, és a legjobb ember az a kórházban van, és várja, amikor lesz már szombat vége. És ezért, és akkor mind a kettő együtt simán meg van engedve, hogy menjenek haza. Az, miért mondom mind a kettő együtt? Mert előbb már mondtam, hogy mi a probléma. A probléma az, hogy csak az az életmentés, ami jelen van, ami most van. Az a talán hónap reggel szükség lesz rám, az csak talán, ez még nincs itt. Ugyanúgy nem szabad nekem lemenni a kocsival Balatonra, mert talán szükség lesz rám, az ugyanígy nem szabad hazajönni a kórházba, mert talán szükség lesz rám. A kettő nem ugyanaz, miért nem ugyanaz? Mert van egy állandó átlag. Hogy minden szombaton, nem csak péntek estet hívnak mentőt, hanem szombat reggel is. Akkor azt mondja, az olyan, mint a jelen van. Nem teljesen, de hát erre jön a másik évvel, és hát nem fogod engedni, hogy visszajön, nem fog menni. És a kettő együtt teljesen meg van engedve, hogy menjen haza. De itt módosítottak egy kicsit, azt mondja, visszaút, vezessen az emzsidó. Mivel ez csak meg van engedve, hogy jöjjön haza, mert talán szükség lesz rá, akkor arra fele vezet a zsidó, visszafele vezet a nem zsidó. Most ugye ezt ez mind olyan dolgok, amikor látunk, hogy állandó jellegű dolgoknál jobban kell odafigyelni. Ha csak egy eset van, akkor ez egy dolog, de mivel ez állandó jellegű dolog, akkor kell figyelni ilyen részletekre. És mondom, nem véletlen itt a szombat körül épült. Ugye, mert lényegében minden, amit Maimonides mondott, mert előbb mondtam, ezek példák. Példa a szombat kapcsolat, ugyanígy lehet más esetnél is. Például a legkézenfekvő másik eset az, hogy olyasmit kell enni, mint gyógyszer, ami nem felel meg a vallási előírásoknak, úgy nem kóser. És akkor szabad szedni ezt a gyógyszert, vagy nem? Csak ez mondod, de mivel a szombat az egyik legfontosabb törvény, és ezért itt az egész tanítás az életmentés kapcsán, az főleg a szombat körül megy, mert ez az egyik legfontosabb vallási előírás, és ezért ebből lehet tudni a többi esetekre, hogy mi hogy kell csinálni. A 11-es paragrafus szintén egy fontos dolog, hogy a beteg jobban érzi magát olyasmitől, amit nem nincs szükség rá. Mit tudunk, hogy nincs szükség rá, de a beteg emiatt jobban érzi magát. Az is egy fontos dolog, és akkor azt is szabad megtenni. A 18-as paragrafus kapcsolódik ahhoz, amit említettem a Talmudban. Mi van akkor, lehet valakinek az életet menteni, de nem igazán menteni, hanem hosszabbítani az életét. Ugye említettem az az esetet, hogy valaki meg fogunk szegni a szombatot, de az élete nem fog tudni tartani még sok más szombatot, mert maximum még egy napot fog élni, még két napot, még három napot, és akkor a kérdés, hogy idézőjelben megéri ez a befektetés, hogy most megszegem ezt a szombatot. És erre azt mondtam, hogy ha arról van szó, hogy az ember fontosabb, mint a szombat, Smuelnak az érvelése, akkor nem azt nézünk, hogy mit fogunk nyerni. Ha azt nyertünk, hogy az illető élt még 5 percet, akkor az életmentésnek számít. Ezt mondja Maimonides a 18. paragrafusban, hogy ha életmentésről van szó itt, akkor nem azt kell nézni, hogy megmentem az egész életed, vagy megmentem csak 5 percet. 5 perces életmentés, az is életmentésnek számít. És majd, amikor el fogunk jutni az eutanázia kérdéshez, akkor szintén ezt fogunk idézni, hogy elvileg ezt megakadályoztatja, az egész eutanázia kérdése nem igazán merülhet fel, mert 5 perces élet az is élet, és lehet megszegni a szombatot, és akkor hogy jöhet be az eutanázia kérdése, de mondom, ez egy másik téma. És aztán még ugyanígy háború, védelem eset, az is egy életmentés, és akkor azt is lehet megtenni szombaton. Szóval ezek nem is messzi-messzi nem vettünk át az összes előírás, ami szól az életmentés kapcsán, de mindenképpen ezután, mert azt jobban fogunk átlátni ezt a dolgot, minden másról, amiről fogunk beszélni, szabad vagy nem szabad, a legtöbb esetben természetesen ez csak akar nem akkor lehet mondani, hogy nem szabad, de nem muszáj. Mert a muszáj, akkor szó se lehet másról. Természetesen, még azt is Izraelben, ahol nem utazik kocsi szombaton, a mentőautó természetesen bemehet, és ugyanúgy nem először kell biztos kell bebizonyítani, hogy van valaki, aki beteg. Mentőautó jön, feltételezünk, hogy nem nyaralásról van szó, hanem itt beteghez megy, és akkor minden további nélkül utazhat. Miért gondolt, hogy csak életveszély esetében lenne megengedve a férfi orvosnak egy nőt kezelni? Miért ugye azt mondtunk, hogy a tiltott szexuális kapcsolatok azok fontosabbak, mint az élet. Tehát mikor egy férfi orvos kezeli egy nőt, ez nem egy tiltott szexuális kapcsolat. És ezért természetesen akkor természetesen a kezelés ugyanígy férfi orvos nőt kezelhet, női orvos férfit kezelhet, és ha beteg van, és nem is fontos, hogy életveszély legyen. Még életveszély nélkül is kezelheti. Legalább ezt a témát tisztáztunk. Köszönöm a figyelmet.